A vendégem Sedlák Gabriella, diplomás ápoló, a Démétér Ház programigazgatója, egészségügyi menedzser. Szervusz, Gabi.
Szervusz, Gergő.
Beszéljünk egy picit először a házról, a Démétér Házról. Kinek készült ez a ház? Kik laknak ott? Hogyan működik a ház?
Hát a Démétér Ház az 2006-ban épült fel, először 6 apartmannal, és a csontvelő transzplantáción áteső gyerekeknek és családjaiknak. Addig, amíg nem volt ez a lehetőség, addig a szülők a beteg ágy mellett széken görnyedve aludtak, vagy éppen lent az autóba, mert nem volt hely, ahol tudtak egy kicsit pihenni. És akkor a kórház rendelkezésére bocsátotta a alapítványnak az 5-ös épület egyik szárnyát, és akkor ott egy óriási társadalmi összefogással egy 100 millió forintos építkezés volt, az 15 évvel, 16 évvel ezelőtt, és akkor megépült 6 apartmannal ez a Démétér Ház. És tulajdonképpen aminek rendkívül nagy jelentősége van, az az, hogy nálunk a csontvelő transzplantáció kapcsán a szülők maximálisan részt vesznek a gyerek ápolásában. Tehát akkor, amikor egy gyerek bekerül a sterilboxba, akkor az édesanyja beköltözik mellé, tetőtől talpig beöltözve, folyamatos szolgálatban az alapápolási feladatokat ő végzi, ugyanis cél, hogy minél kevesebben menjenek be a sterilboxba.
De ez még nem a Démétér Házban zajlik,
nem,
ez még
ez
a kórházban. A sterilbox az még az osztályon van.
Igen, igen. És akkor ha lejön, vagy végre kiszabadul a boxból egy kicsit, hogy igyon egy kávét, de nincs hol. Nincs hol leüljön egy kicsit, és mondom, az éjszakai pihenés, a tisztálkodás, semmi nem volt biztosítva. És hát az egy nagyon-nagyon tarthatatlan állapot volt. És hát a Kriván főorvos úr, a gyermekcsontvelő transzplantációs osztály főorvosa, ő találta ki, hogy ha van ez a szabad épület, akkor legyen meg ez a Démétér Ház.
Ahová a gyerekek nyilván akkor költöznek be, amikor a sterilboxból már kiszabadulnak, de amíg ők bent vannak a sterilboxban, a családtagjaik akkor is ott pihenni, fürdeni, egyáltalán létezni.
Igen, az úgy zajlik, hogy akkor, amikor kiderül, hogy a gyermeknek csontvelő transzplantációra van szüksége, akkor felköltözik a család. Ha szerencséjük van, akkor tud jönni mind a két szülő, mert akkor tudják egymást váltani a boxba, ha nem, akkor az egyik szülő itt van a beteg gyerekkel, a másik szülő otthon az egészségessel vagy az egészségesekkel. Viszont addig, amíg nem volt a Démétér Ház, arra se volt lehetőségük, hogy egyáltalán találkozzanak valahol, így a Déméterbe az otthon lévő családtagok bármikor feljöhetnek látogatni, és van kapcsolódás, nem szakad szét a család. De alapvetően beköltözik az egyik szülő, a gyerek fölmegy a sterilboxba, és addig, amíg ő kórházi kezelést igényel, addig ő fönt van az osztályon, a szülő meg lent lakik a Démétér Házba, és amikor már a gyereknek olyan az étvágya, hogy vannak óhajai, sóhajai, akkor anya megfőzi lent, és akkor fölviszi neki, és akkor kedvére való tehet. És akkor, amikor már nem kell kórházi kezelés, de még gyakori ellenőrzésre szorul a gyerek, akkor van az, hogy ő is leköltözik, és akkor tőlünk jár ambulanciára, vagy esetleg föl az osztályra, ha esetleg valamilyen vérkészítményre van szüksége.
Az teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen kezelés az mennyi ideig tart? Tehát, hogy a Démétér Ház kihasználtsága, kapacitása, az mennyire tervezhető? Van, aki 2 hónapot van ott, van, aki 1,5 évet? Vagy hogyan van ez?
Ahogy mondod, tehát ez teljesen kiszámíthatatlan. Egyébként alapvetően ugye a vidéki családok laknak nálunk, mert azok, akik Budapesten laknak, ők egy óra alatt
hát
be tudnak érni, ha beüt a krak, vagy belázasodik a gyerek, mert a transzplantált gyerekeknek, hogyha belázasodik, vagy bármilyen szokatlan tünetet tapasztalnak, egy órán belül az osztályon kell lenni. Tehát ez az úgynevezett aranyóra, amikor ha nem avatkozunk közbe, és szükség lenne rá, akkor azon elcsúszhat az egész. Tehát az fontos, hogy egy órán belül az osztályon tudjon lenni, ezt a budapestiek meg tudják tenni, a vidékiek nem, hát az ország minden területéről fogadunk betegeket, Szegedtől Pécsig, Szombathelytől Debrecenig, tehát az ország minden részéről jönnek hozzánk kisbetegek, És akkor, ahogy kérdezted, egyáltalán nem számít, nem kiszámítható. Tehát akkor, hogyha minden úgy megy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, akkor alapvetően az úgy zajlik, hogy van 7 nap kondicionálás, tehát a transzplantációra előkészítés, megtörténik a transzplantáció, utána olyan 3 hét, amíg megtapad az idegen donor őssejtje, és elkezdi termelni a fehérvérsejteket, jó esetben már a trombocitákat is.
Magyarul és akkor elkezdi felépíteni az immunrendszert újra.
Igen, újraépül. És akkor, hogyha ez jól megy, akkor az ilyen 3-4 hét, és akkor kinyílik a sterilbox, és akkor még egy pár napot fönt van az osztályon, akkor a boxból már kijöhet, így mászkálhat egy kicsit, és akkor utána jön le a Déméterbe. És akkor alapvetően ilyen 2-3 hónap az, amit ott töltenek normál esetben nálunk a családok, viszont sajnos vannak szövődmények. A transzplantáció az nem egy egyszerű beavatkozás, sajnos szövődményei lehetnek. Azt is fontos tudni, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk kerülnek, a legtöbbjük már előkezelt, tehát már eleve a szervezetük meg van terhelve a különböző kemoterápiás szerekkel, sugárterápiával, és akkor ott nálunk még kap egy olyan kezelést, ami aztán totál leradírozza az egész immunrendszert. És hát egyrészt ez is változóan, hogy mennyire viseli meg a gyerekeket, másrészt a transzplantáció kapcsán, idegendonoros transzplantáció kapcsán előfordulhat graft versus host disease, ami azt jelenti, hogy a idegen donor sejtek azok idegenként érzékelik a befogadó szervezetet. Tehát tudnak...
De hát a saját test ellen kezd el küzdeni.
Igen, és akkor a bőrön jelentkezhet, bél, máj, tehát nagyon sok szervre kihathat. És hát ha ilyesmi van, vagy éppen van egy fertőzés, ami meghosszabbítja, vagy ugye a transzplantált betegeknél a vírusfertőzések azok nagyon alattomosak. Ugyanis a legtöbb olyan vírusfertőzésen, ami a szervezeten belül megmarad, azon a legtöbb gyerek átesik, az adenó, vagy a CMV, vagy az Epstein-Barr vírus, tehát ezek ott vannak a szervezetben. Ezt az egészséges immunrendszer az így azt mondja, hogy tünés, viszont amikor mi így leradírozzuk az immunrendszerüket, és még nem épül föl, ezek akkor sajnos szaporodhatnak és támadhatnak. Tehát ilyen is előfordulhat, de bakteriális fertőzés is. Vannak olyan dolgok, amik nem kiszámíthatóak.
És ez mind nyilván az ott tartózkodást hosszabbítja. Ez a 6 apartman elegendő?
Hát nem, de nem 6 apartmanunk van. Ez 2009-ig volt elég, és egyébként én 2009-ben kerültem az alapítványhoz. Előtte a gyermek intenzív osztálynak voltam a vezető ápolója, és akkor 3 apartmannal bővültünk, egy kicsi, 3 kicsike apartmannal, amit a közösségi tér rovására vettünk el, mert már kevés volt a 6 apartman. És hát ugye hozzáraktuk a 2009-ben, akkor már a Démitér programot is hozzáraktuk ehhez az egész dologhoz, úgyhogy innentől kezdve már nem csak egy apartmanházként működik, hanem rendkívül fontosnak tartjuk, és odafigyelünk arra, hogy a gyerekeknek a szociális izolációját megelőzzük, hogy ne mulasztanak el olyan élményeket, amiket a többiek kint megélnek.
Hogyan tudják ők is megélni ezeket az élményeket?
Hát megrendezzük nekik. Tehát,
bevizitek a bohócot, nem kell a bohócért elmenni.
Így van, de ami a legfontosabb, hogy én nekem egyébként az volt a legnagyobb fájdalmam még az intenzivista koromban. Ugye én akkor is találkoztam velük, mert az invazív beavatkozások azok nálunk történtek altatásba. Tehát én találkoztam ezekkel a családokkal, meg hát sajnos volt olyan, aki olyan állapotba került, hogy hozzánk került az intenzív osztályra. És én akkor azt éreztem, hogy ezeknek a családoknak nincs támaszuk, nincsen, aki megfogja a kezüket, és azt mondja, hogy gyere, meséld el, hogy mi fáj. És és annyira elveszettek voltak, és azt is éreztem, hogy úgy az otthoni környezetben már nincsenek bent, itt nem, tehát lógnak a levegőbe, és hát a programomnak, amit aztán 2009-ben elkezdtünk, annak az egyik első legfontosabb lépése az volt, hogy én augusztus 1-én kerültem az alapítványhoz, és én szeptember 8-án már rendhagyó osztályfőnöki órát tartottam annak a gyereknek az iskolájába, aki a transzplantáció után visszakerült.
Az iskolába?
Az iskolába, tehát én őt visszakísértem az iskolába. 16-án Körmendre mentem egy másik kislány iskolájába, ő akkor kezdte, és ott én nekem az volt a lényeg, hogy ne visszakísérni kelljen, hanem nem szabad hagyni, hogy elveszten a kapcsolat. Hmm. Tehát, hogy ott ezeken a rendhagyó osztályfőnöki órákon, és most már pedagógusokkal együtt járunk ki, kettő volt, ahova nem jöttek velem, aztán utána őket is bevontam. Tehát, hogy ez van, így tudtok vele kapcsolatot tartani, ne hagyjátok békén, folyamatosan bombázzátok a hírekkel, nem fáj neki, hogy ő nem vehet részt benne, de hogyha érzi, hogy ti ott vagytok vele, akkor ő neki az nagyon jó.
Szóval bennünket is egy kicsit nevelni és tanítani kell arra, hogy hogyan viselkedjünk egy, hát a közösségből így ideig óráig, reméljük, hogy csak ideig óráig kiszakadt emberrel kapcsolatban.
Igen, és ami fontos, hogy én abszolút bízom az emberi jóságba, és én tudom, hogy nem azért nem közelítenek hozzá, mert embertelenségből, hanem nem tudják, hogy
nem
mit
tudom,
kérdezne,
kéne. Igen.
Hogy
most hogyan mit mondjak, biztassam, ne biztassam, egyáltalán mit jó mondani, és mit nem szabad mondani.
Igen. Egyértelmű. És hogyha mi ezt így elmondjuk a gyerekeknek, hát óriási élmények voltak, mert volt olyan, hogy összecsatlakoztunk interneten, és akkor az osztálytársak énekeltek, verset mondtak a boxba lévő társuknak. Ilyen halom rajzolt, festett lapokkal mentünk vissza, amit aztán befóliáztunk, hogy ki tapétázhassa vele a sterilbox falát. Tehát ezek rendkívül fontos dolgok, mert nem csak testileg kell gyógyulni, hanem a lelkükre, meg az egész szociális körülményre oda kell figyelni.
Alapvetően az a fő üzenet, most ezekből a képekből, meg internetes összekapcsolódásból valahogy ez az érzés támad bennem, hogy veled vagyunk, hogy nem mondtunk le rólad, nem hagyunk egyedül, számítunk rád, visszavárunk, szóval valahogy ezeket próbáljuk meg elmondani annak, aki hát éppen küzd azzal, hogy meggyógyuljon.
Így van, és ami még fontos, hogy kedvet csinálunk neki a tanuláshoz, mert ugye nekünk vannak kórházpedagógusaink, ők a fővárosi iskolaszanatóriumnak a munkatársai, de állandóan ott vannak nálunk, tehát oda vannak kihelyezve, és akkor, hogyha a gyerekek látják, hogy az osztálytársak így köré zárnak, akkor van kedvük tanulni, hogy visszamenjenek abba az osztályba, és ne kelljen egy másik osztályba osztályt ismételni. Egyébként így mellesleg megjegyzem, az idei évben 7 bizonyítványt adtunk ki. 7 Démétérés bizonyítványunk volt.
Ezen valahogy szerepel a bizonyítványon, hogy ez a Démétérházban készült?
Hát nem szerepel, mert tulajdonképpen mi csak egy oklevelet adunk, de a mi tanáraink értékelése alapján kapja meg a gyerek a bizonyítványt. De hát ugye, hogy ne maradjon ki semmiből, rendhagyó tanévzáró minden évben, sajnos most a Covid miatt kimaradt 2 év, de az nálunk óriási buli. Tehát a tűzoltóautó a 40 méter magasra viszi fel őket, a Puskás Peti jön és hangulatot csinál, freestyle-os Szabados Ádám, tehát mindenki akkora bulival, hogy az igazi iskolákban nincsen ilyen. Igazi akadályversenyek, ajándékok, terülyasztalkám, ilyenkor cukrászdák, szendvicsesek, rengeteg támogatónk van ilyenkor, hogy mi ezt úgy tudjuk lebonyolítani, hogy ott mindenki jól érezze magát.
Az iskoláról beszéltél eddig, meg arról, hogy hogyan tud benne maradni az osztályközösségben, meg a tanulásban is, nyilván mind a kettő fontos, az a gyerek, aki éppen kiszakadni kényszerül ebből. A családokkal van dolgotok?
Hogyne, hogyne.
Ővelük, őnekik mire van szükségük? Ne, ők mire vágynak leginkább?
Hát ugye a házban van egy lelki gondozó, őt úgy hívják, hogy Németné Tóth Szilvi, ő egy evangélikus lelkész, és egy fantasztikus szakember, és ugye a pszichológus, aki a kórházi alkalmazott, ő leginkább a gyerekekkel foglalkozik, és a Szilvi az, aki a szülőkbe tartja a lelket. De ami még rendkívül fontos, hogy ott a Démétérházban a szülők olyan terápiás csoportot alakítanak ki saját maguk, ugye este, amikor már leszabadulnak végre a sterilboxból, összeülnek, az egyik gyerek már jobban van, a másik éppen akkor van a legnehezebb időszakban, és akkor ő tudja támogatni azt, hogy figyelj, igen, ezzel mi is túl vagyunk.
De akkor ezek vezetett és szervezett csoportok?
Nem,
ezek. Vagy ezek spontán összejönnek a konyhában?
Mi próbáltunk szervezett szülőcsoportot csinálni, nem jött össze. Amióta én ott vagyok, és az már 15 éve, én 4 pszichológussal dolgoztam együtt, 3-mal megpróbáltuk, hogy szülőcsoportot hozunk össze. Az elsőre eljöttek, a másodikra már kevesebbet, a harmadikon ezért nem tudok jönni, azért nem tudok jönni, amazért. Tehát mi levontuk a konzekvenciát, hogy napközben ők nem hajlandók a gyerektől időt elvenni saját magukra. Amit így a szülőknek tudunk szervezni, van egy önkéntes fodrászunk, éppen holnap fog jönni, úgyhogy ő jön egy hónapba egyszer és megszépíti a szülőket, arra a fél órára odaülnek és azt bevállalják, de egyébként az, hogy a gyerek nélkül képtelenség.
Ezek a csoportok, amikor a szülők összeülnek, akkor mi az, ami azt megteremti vagy biztosítja, hogy ez ne egy össznépi kesergés legyen, hanem hogy inkább valóban erőadó találkozás vagy beszélgetés?
Biztos, hogy van olyan is, hogy össznépi kesergés, mert sajnos van olyan, hogy a legtöbb gyerek nem jó állapotban van, és akkor ventillálnak. Elmondják egymásnak, hogy mi történik, de egyébként ventillálni a Szilvinél is tudnak, meg nálam is. Tehát mi mindig nyitottak vagyunk, ha én látom egy szülőn, hogy nagyon lóg az orra, akkor behívom a szobámba, leültetem, megkínálom egy kávéval, és akkor mesélj valamit, mi történik éppen, hogy vagytok hol, tudom, mert én följárok a vizitre, de biztos látom rajta, hogy valami nyomja a lelkét, és akkor elmondhatják. És tényleg próbálunk úgy segíteni, hogy nem megmondjuk a tutit, mert nem tudjuk, azt senki nem tudja, hanem inkább alájuk menni, hogy tudják, hogy ott vagyunk, támaszkodhatnak ránk, bármikor fordulhatnak hozzánk. És amit még így a családdal kapcsolatban én rendkívül fontosnak tartok, a testvérek. Most gondoljunk bele, hogy van egy beteg gyerek, meg van 2 egészséges gyerek otthon. Anyuka itt van a beteg gyerekkel hónapokig. A másik 2-nek hónapokig nincs anyja. Tehát ez valami irgalmatlan, és ők azok a kis néma szenvedők, mert ő rájuk ilyenkor nem annyira figyelik.
Hát mindenkinek oda. Fontosabb dolga van, nyilvánvalóan, hogy meggyógyuljon az, aki beteg.
Igen, viszont ezt gyerekfejjel nem igazán lehet megemészteni, meg megérteni. Tehát akkor, amikor följönnek a családok, tehát amikor följönnek a gyerekek, akkor mi mindig törekszünk arra, hogy a tesóknak is programot. És hát még nem kérdeztél róla, de hát nekünk most épül egy rehabilitációs központunk Szanazugon, és én ott rendkívül nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy a tesókkal foglalkozzunk. Akkor, amikor hazakerülnek a Démétérből, akkor az egész család ott van, és akkor a testvéreknek, testvéreket rádöbbenteni, hogy ti ugyanolyan fontos tagjai vagytok a családnak, mint a másik.
Tehát akkor ez a, idézőjelben mondom, karrierút, hogy aki a Démétérházból kikerül, és azt mondjuk rá, hogy erőteljesen a gyógyulás útjára lépett, igen, vagy talán gyógyult, ők menjenek Szanazugba?
Őnekik szervezünk csoportokat. Uh-huh. Tehát lassan építkezünk, mert hát mi teljesen finanszírozás nélkül, tehát ami mi támogatásokat kapunk a cégektől, civilektől,
adományokból
léteztek. Tehát nekünk más nincs. És hát azt még nem mondtam el, de ugye ez a 9 apartman, ez megint szűknek bizonyult, és akkor 2015-ben megkaptuk az épület másik szárnyát, és akkor 17. december 6-án adtunk át 6 újabb apartmant. És
gyorsan fejszámolok, akkor az 15 összesen.
Igen, de 14 lett belőle, mert az egyik kicsi apartmant meg kellett szüntetni, mert a fürdőszoba az volt az átjáró, tehát azt ki kellett szedni, úgyhogy az a kis szoba lett a tanulószoba, mert rendkívül hiányoltam, hogy a szociális, terápiás, rehabilitációs foglalkozásoknak nem volt hely. Most van tanulószoba, tanári szoba, pszichológus foglalkoztató, játszószoba a kicsiknek, tornaszoba, ahol a gyógytornász tud velük foglalkozni. Minden rehabilitációnak megvan a helye is.
A gyógyulásnak a főbb lépéseit kérlek, hogy mondd el onnantól kezdve, hogy valami gyanús, bemegyek a kórházba, megszületik a diagnózis, és most vegyük alapesetnek azt, hogyha valakinek csontvelő transzplantációra van szüksége, akkor milyen időközönként, milyen lépésekben mi történik? Kezében a diagnózis, aztán mi van?
Hát attól függ, hogy mi a diagnózis, mert egy daganatos megbetegedés kapcsán az onkohematológiai központokban kezelik meg a gyereket először.
Kemoterápia.
És akkor utána, közben megtörténnek a vizsgálatok, és akkor, hogyha high risk leukémia, akkor rögtön transzplantációs listára kerül. Ha nem, akkor jó, ha jól megy minden, akkor meg lehet gyógyítani a klasszikus terápiával. Ha nem, akkor megkapja a megfelelő számú blokkot, és akkor, amikor nincsen a vérében blaszt sejt, tehát a rossz sejt, rossz indulatú sejt, akkor alkalmas arra, hogy mi megtranszplantáljuk. Akkor, hogyha tudjuk, hogy a gyereknek transzplantációra van szüksége, akkor megkezdődik a donorkeresés. Most ez is változó, mert hogyha van testvér, akkor először mindig azt nézzük meg, hogy valamelyik tesó jó lehet-e. A legjobb transzplantáció, hogyha testvérdonor, mert bármikor kéznél van, hogyha esetleg újabb adagra van szükség, de hogyha nem, azért az hónapokig, 2-3 hónapig tart, amíg megtörténik a kivizsgálás, illetve először egy nagy felbontásban megnézik, hogy melyik donor alkalmas a beavatkozásra, és akkor utána a legalkalmasabbat kiválasztják, akkor azt kis felbontásba is megnézik, és akkor jön az, hogy vállalja-e még egyáltalán, mert nem lehet tudni, hogy ő mikor jelentkezett donornak. De egyébként az összes donor központtal kapcsolatban állunk, egyébként ezt a Kálai doktor
koordinált
mindenhol. És hogyha megvan, akkor kezdődhet az, hogy beköltöznek a Déméterbe, aztán még ilyen-olyan kivizsgálás, EKG, ultrahang, stb. Mellkasz CT, esetleg koponya CT, és akkor beköltözik a gyerek a sterilboxba, és akkor, amit már elmondtam, hogyha minden jól megy, akkor 7 nap kondicionálás, 3-4 hét megtapadás.
És ez mind a sterilboxban történik, tehát már a kondicionálás
igen,
is.
Igen. Mert itt már nyírjuk ki, tehát itt már elveszíti a védekező képességét. És akkor ilyen a boxba befekvéstől számított, ilyen 35-40 napra kerül ki a Déméterbe, és akkor ott még eltölt egy-két hónapot.
Mert ott azért még sűrű kontrollok,
igen,
vagy sűrű kezelések várnak rá.
Két naponként még ellenőrzésre kell járni, és hát addig, amíg rendesen meg nem tapad, addig sajnos szükség van pótlásra, akár vér, akár trombocita pótlásra.
Igen. És hogyha letelik ez a 35-40 nap, és minden rendben van, akkor utána jöhetne a rehabilitáció optimális Igen. esetben. Tehát a családot próbáljuk meg újra egyesíteni ebben
Igen.
a helyzetben.
Tehát ez a 35-40 nap, akkor kijönnek a Déméterbe, és megkezdjük a rehabilitációt. Azért ezek a gyerekek rettentően legyengülnek. Most gondolj bele, 3x3 méteres a steril box. Oda vannak bezárva 40 napra. Mozgási lehetőség sincs, de kedvük se nagyon. Tehát oda jár gyógytornász, passzív torna, tehát minimális. Le vannak gyengülve. Ha szteroid kezelést kapnak, az meg ugye az izmokat rendesen sorvasztja, úgyhogy akkor meg aztán főleg. És akkor lekerülnek, jön a dietetikusunk, felméri a gyerekek állapotát, megbeszéli a szülővel, hogy mik azok az ételek, amiket legjobb ilyenkor, hogy sok fehérje, mert abból lehet izmot építeni. A gyógytornász meg szépen fokozatosan lassan elkezd vele foglalkozni. A tanítónénik tanítják, a pszichológus akkor már lent a Démétérházba foglalkozik vele. Vannak önkénteseink, akik amikor már olyan állapotban van a gyerek, akkor nagyon szeretik őket. Tehát az, hogy egy külső ember, ezt hogy mondjam el, van egy 18 éves fiunk most, és ma beszélgettem az anyukával, és mondtam, hogy van egy gimnazista kislányunk, aki önkéntes, az iskolai közösségi szolgálatát csinálja nálunk, és hát, hogy Ádám is 18 éves, hogy szerintem mit szólna az Ádám, hogyha bemenne hozzá Lotti beszélgetni. Azt mondja, hál' Istennek, a tegnap mondta az Ádám, hogy azért ez szörnyű, hogy 40 pluszos csajokkal van körülvéve. Úgyhogy ma megbeszéltük, úgyhogy szerdán jön hozzá a Lotti, úgyhogy nem csak 40 pluszos csajokkal lesz körülvéve.
Téged mi vezetett ide a Démétérházba?
Hát az az igazság, hogy nekem mindig nagyon-nagyon erős volt a szociális érzékem. És hát tudod, ahogy mondtam, voltak nálunk a transzplantált gyerekek. És igazándiból úgy kezdődött, hogy volt egy transzplantos kisfiú, aki már otthon volt, és pontosan ez egy krónikus GVHD kapcsán visszakerült hozzánk.
A GVHD-t nem biztos, hogy mindenki
Igen,
tudja.
Igen, tehát ez amikor a idegen sejtek, a idegen donor sejtjei idegenként érzékelik a saját a befogadó szervezetet, nála a tüdejére ment, és visszakerült hozzánk az intenzív osztályra. És akkor ő következett a 8. szülinapja, és ő teljesen kétségbe volt esve, mert ő már azt gondolta, hogy ő majd otthon fog szülinapozni. És hát mondom, ilyen a világon nincsen, nem fog otthon szülinapozni, de valamit ki kell találni, és akkor szerveztem neki egy szülinapi meglepő partit, de úgy, hogy az irigy-hónajmirigy volt a kedvence, tehát én oda citáltam neki a irigy-hónajmirigyet. Nagyon fantasztikus srácok egyébként, akkora lelkük van, mint amekkora srácok maguk. Terülj-terülj asztalkám, szülinapi torta, bohóc doktorok, akkor még nem jártak rendszeresen, mert most már minden kedden jönnek rendszeresen. Tehát akkor szerveztem neki egy ilyet, 100 lufit fújtam föl a végén, az ujjaimat már nem éreztem, ahogy kötöztem. És amikorra jött a szülinap, addigra már kimehetett a Déméterbe. Tehát nem az intenzív osztályon ünnepeltük a szülinapját, hanem kint a Déméterbe. És hát mondom, ott az akkori gyerekek, akik ott voltak, nem csak a Zsoltinak volt óriási élmény, hanem mindannyiuknak.
Meg ezek szerint neked is.
Hát nekem óriási, igen. De hát én ezt elmondom, amikor én, bocsánat. Amikor főnövér voltam, nekem az volt az összes konfliktusomnak a forrása, hogy a vezetők, a felső vezetők, ápolásigazgatás, stb. Mindig azt mondták, hogy neked nem főnővérnek kellett volna menni, hanem szociális munkásnak, mert te mindenkit előtérbe teszel a kórház elé. És akkor én szoktam mondani, hogy ha a beteg elégedett, a nővér kollégák elégedettek, akkor a kórház is elégedett lehet, de azért elég súlyos konfliktusaim voltak ebből, de mondjuk ilyen szempontból soha nem voltam konfliktus felkerülő, én felvállaltam, hogy én ilyen vagyok. És hát aztán 15 évvel ezelőtt a bürokrácia olyan szinten hatalmasodott el, tehát én imádtam a betegek között lenni. Tehát én szerettem dolgozni, és egyszerűen az irodámból nem jutottam ki. Mm. Adminisztráció, írjál protokollt, ellenőrizd a másik protokollját. Kapsz egy olyan protokollt, amitől kihullik a hajad. Tehát, hogy szakmaiatlanság. Jó, minden kezdett nehéz, és akkor kezdődött az, hogy a protokollokat kidolgozni. De én a betegekért akartam lenni. És akkor szólt nekem a Gergő, hogy Gabi, van egy pályázat, azt neked találták ki. És a Vodafone-nak volt egy ilyen, hogy főállású angyal kerestetik, és akkor mondta, hogy meg kellene ezt csinálni, mert hogy amúgy is ezt csinálod, csak akkor szabadon teheted.
Hivatalosan is ezt
Igen,
csinálod.
És nem szúrnak le érte. És egyébként akkor meg még szorosabb volt már a kapcsolat, mert én 2 évig vezettem a peritranszplantációs osztályt, és tehát én két osztálynak voltam a főnővére, és ugye az is a Kriván doktornak az osztálya volt. És akkor én megpályáztam ezt a dolgot, és ott írtam le azt a programot, amit szeretnék megvalósítani, amiben benne volt az, hogy a szülők kapjanak tájékoztatót, írásos tájékoztatót, lehessen mondjuk arra, hogy utólag kérdezzenek, ha átolvasták, mert akkor, amikor az első beszélgetés a szakemberrel, hát szegénykém azt se tudja, hogy merre van előre, ott van, hogy a halálos kór árnyékában van a gyerekem, gőzöm sincs, hogy mi jön, és itt bemegy, itt kijön, és nem azért, mert nem figyelnek, hanem egyszerűen képtelenség koncentrálni. És akkor egyrészt ez, másrészt mondom, az iskola látogatás nekem az nagyon nagy szívügyem volt, akkor én önkormányzatokat is megkeresek, hogyha rossz szociális körülmények között élő családok vannak, és pumpolom őket, hogy segítsenek, és hogyha sokáig pumpolja az ember, akkor már megunják, és akkor van segítség. Tehát azért ilyet is volt, hogy sikerült önkormányzati lakást szerezni olyan családoknak, akik a körülmények közé nem mehettek volna vissza. De mondom, onnantól kezdve az, hogy a gyerekeknek megszervezzük azt, hogy télapó, halloweenkor tök faragás, farsangkor beöltözünk, farsangifánk van, nyuszikor jön a nyuszi, évzáró, tehát behozzuk azt, amiből ők kimaradnak.
Ahogy ezt így elmondod, az az erős gyanúm, hogy ez nem 8 órás munka.
Hát nem, úgy nem 8 órás. Egyébként nagyon mázlista vagyok, meg kötetlen munkaidőben dolgozom, úgyhogy dolgozhatok látástól vakulásig. De ez most vicc volt.
De hát van családod nem. is.
Igen, csak hát én nekem van egy fiam, ő Németországban él már 15 éve.
Ez nagyjából pont az az idő, amikor te oda kerültél.
Igen. És hát sajnos 4-5-ször találkozunk egy évbe, vagy ő jön haza, vagy én megyek ki, akkor, amikor éppen van valami premierjük, akkor kimegyek és megnézem. De nekem egy nagy családom van, mert mi 4 vagyunk testvérek, és mi nagyon jó tesók vagyunk, úgyhogy azért van nekem családom, meg a saját unokám nincsen, a húgomnak van, és rá szoktam vigyázni, tehát azért van magánéletem is. De én azt gondolom, hogyha az ember azt a hivatást választja, ami tényleg hivatás, ami a lelkéből jön, akkor nem zavarja az, hogy este 10-kor fölhívnak, hogy szabad-e bundás kenyeret enni a gyerekemnek. Mert akkor mert elnézést kér, és én belemosolygok a telefonba, és megmondom, hogy sajnos nem. Azt éppen nem, és tök jó, hogy fölhívtál, még mielőtt megcsináltad volna a gyereknek.
Ugyanakkor valószínűleg az bármekkora kedvel és lelkesedéssel csinálod, és vagy jelen, hát azért ez mégiscsak fárasztó. Honnan töltődsz?
Mondom, én nekem azért attól függetlenül, hogy az én gyerekem Berlinben él, mi napi szinten beszélünk, a testvéreimmel napi szintű a kapcsolatom, azért van magánéletem is, de én nekem igazándiból a töltekezést ebből a szempontból az adja, amikor visszajön a gyerek, és nem ismerem meg csak a szülőt. Mert teljesen olyan, mint újkorában. Tehát, hogy és visszajönnek, és szeretettel jönnek vissza, és örömmel. Tehát én nekem ez egy nagyon jó töltekezés.
Az Érintettek Egyesület szerepét miben látod?
Hát ők a betegek tájékoztatását fantasztikus módon csinálják, tehát óriási munkát fektetnek bele. Én tulajdonképpen ebben a részében látok bele a munkájuknak, mert ugye van az Érintettek könyve, és abban én is írtam egy fejezetet, és éppen most kellene megújítani, vagy átnézni és átírni. És már átnéztem, de még nem írtam meg, de meg fogom tenni. Tehát ilyen szinten kapcsolódom hozzájuk. De hát az Erikát, a Cserháti Erikát én még szülőként ismertem meg. És fantasztikus volt a helytállása akkor is. És hát ami munkát ebbe ezek az emberek beletesznek, az óriási, és tényleg nagyon tisztelem.
Köszönöm szépen, hogy elmesélted a Déméter házat és a körülményeket, és egy kicsit magadról is beszéltél.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.